Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok. Szinte nincs olyan család, amelyiket ne érintene valamiképpen a rák betegsége. Pallósként lebeg a fejünk fölött ez. Most egy olyan lelkésszel beszélgetünk, aki maga is végigjárta vagy járja ezt a folyamatot, aminek első állomása, hogy az ember megtudja, hogy beteg, majd lassan elfogadja, sőt értelmet talál benne. Nagy Péter budafoki lelkészt hallják.
A szenvedés az egyszerűen benne van a világnak a struktúrájában, tehát azt nem lehet megúszni, hanem az viszonyulni kell, illetve fel kell vállalni, és nyilván vannak értelmetlen és felesleges szenvedések az ennek
harcolni.
Amikor valaki teljesen ártalmatlan gyerekeknek, ilyesmiknek ok a szenvedés, tehát ugye 100 milliók meghalnak éhen, meg nem tudom mi, ezek értelmetlen dolgok. A cselekvés képtelen az egész világot, abban az irányban, hogy egy kicsit a szenvedésen enyhítsen. Hogy hihetetlen sokat lehet a szenvedésen enyhíteni, és azok óriási potenciálokat jelentenek lelki erőt a szenvedőnek is, aki aztán sokszorosát tudja valahol produkálni az életbe még.
De azért mégis nem úgy van, hogy amikor már valami megtörtént, ez valamiképpen mégiscsak belemosódik az Isten akaratába.
Nyilván az Istennek van valamilyen megengedő akarata, amit nehezen látunk át, mert ugye a gondviselés kérdése az a 20. század óta ez egy nagyon súlyos teológiai kérdés.
A háború miatt?
A háború meg a haláltáborok miatt, amit nem értünk, az még nem egy primitívség, hogy azt mondom, hogy majd egyszer megértem, hanem hordom azért, a súlya rajtam van. Legtöbbször ugye az emberek a szenvedéssel úgy vannak, hogy mindenképpen ugye megpróbál szabadulni tőle, akkor tud először valamit lépni, amikor valami halvány értelem megcsinál, hogy mi ennek az értelme. Hogy valamit kaptam általa. Amíg ezt nem látja, addig itt csak értelmetlenül szenvedő, jajgató tömegek vannak. Ez szinte egy ilyen pokoli vízió előtte, most különösen ugye az infernót nevezem, akik golyúcai koráznak, és ezt látom. A döbbenetesen reménytelen tekinteteket tényleg föl lehetne én, hogy ki belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Ami nagyon különös és furcsa, hogy nem is nagyon akarnak az emberek a remény irányába gondolkodni és beszélni, hanem lesütik a szemüket, és megszólíthatatlanok. Hogy a szenvedésbe a legtöbb ember megszólíthatatlanná válik. Szinte maga hárítja el. Egyszerűen fejezem ki magam, a vallásos út nem látszik előtte alternatívának, ugye, és akkor nem keres sem magasabb, sem mélyebb értelmét ennek az egész helyzetnek, hanem belekeseredik, és viszik, vagy nem tudom, mit csinál. Hát ez nekem egy nagyon furcsa tapasztalat, másfél esztendeje, amikor így töményen találkozik az ember a szenvedéssel és a reménytelenséggel, hiszen az általam találkozott embereknek egy igen tekintély százaléka meghalt, vagy meg fog halni. Erről egyszerűen nem lehetett beszélni. Még akkor sem, amikor megtudták, hogy ez egy lelkész. Én nem lengettem az ászlót, de hát előbb-utóbb a rengeteg várakozásban, ugye mindig ugyanazokkal a személyekkel megyünk a sugárra, úgy tudom én, elkezdünk beszélgetni, a kedvesen nagyon sok mindent megtud az ember, és akkor arról szól, hogy beteg vagyok, és mióta vagyok beteg, legfeljebb egy-két nagyon rövid információ, de hogy én személyesen ez, hogy viszonyulok, és mit gondolok a jövőben, mik a végső reménységeim, ugye, tehát ezek nincsenek tisztázva, mi lesz velem, ha meghalok, hova kerülök, tehát ezeket abszolút kéne tisztázni, és nem akarják az emberek tisztázni. Nagyon megdöbbentett, mert erre így nem számítottam, megmondom őszintén. Egyrészt belekerültem egy olyan szolidáris körbe, ami nagyon érdekes, mert rögtön másképp nem viszonyulnak hozzám az emberek. Én is beteg, vagy én is átmentem a kemón, vagy éppen most harcolok vele, a pillanatad megnyílnak, de amikor mélyebb dimenzióba kezdünk menni, hogy akkor hogy is lesz, hogyha mégis oda jutunk, hogy ki kell lépni a világból, erre alig-alig van lehetőség, hogy erről például egy komoly beszélgetés folytassak. Szerintem ilyen apatikus lett a századunk, ilyen afátiában vagyunk, és ahogy esik, úgy puffan. Ez egy nagyon-nagyon sajátos helyzet, amire nem vagyunk fölkészülve. Tehát erre az apatikus létre, de oda megy a lelkész, mondjuk, a gyülekezetén belül is akár. És akkor jön, hogy vigyek úrvacsorát, akkor rendesen fölkészül, és elbúcsúzik mindenkitől, és kilép az életből jó reménységgel, hogy ő hazamegy. Na most ez nagyon ritka, ez egy nagy lelkészi élmény, ő maximum a fecsétet tette arra, ami már abszolút működik. Ahol viszont ez nem működik, na ott jön az igazi lelkész munka, az nagyon nehéz, és ott az nagyon kudarcos. Egyszerűen leállítják az embert, és azt mondják, hogy nem akarok erről beszélni. Az én generációban most a 60-asok, vagy az egy kicsivel fiatalabbak, hát azok szerintem nincsenek lelki igények, de még a fiataloknál jobban vannak, mint ennél a elkeményedett, elkövesedett, kiégett korosztálynál. Ez nekem nagyon megdöbbent. Valahogy a keserűségéből táplálkozik, és vesz ki energiákat, és esély nincs rá, hogy megváltozzon. Sok áronkodással találkoztam én.
De tovább nem gondolja, tehát ez
nem, egy
felrúgotta magát.
Igen, és kész, igen.
Az emberi gesztusokat próbáltál tenni, adtál ajándékot, meg ezt
igen,
azt, nem?
Igen. Általában én a nővérekkel nagyon elégedett vagyok a kórházban, nagyon korrektek, tisztességesek, és iszonyú keményen dolgoznak, de azért mondjuk volt egy-két olyan helyen abszolút lélektenül és gépélyesen mentek kezelések. Nem se empátia, mert most mit a 260. sugárnál mit empátiázom, csak hogy bejön a bácsika, illetve először, hogy föl kéne feküdni, idegen minden, meg van ijedve, nem is biztos, hogy föl tud mászni a masinára, szóval ott egy kicsit lehetne kedvesebben odaszólni, és akkor ugye más lenne a légkör, de hát én akkor elhatároztam, hogy áttöröm ezeket a falakat, és ez sikerült a végén, ugye jön a nővér, hogy ő is református, és nagyon kedvesen ott beszélgettünk, hát olykor amúgy is egy jó lélek volt, tehát látszott, de voltak ilyen nagyon brutál, kemény figurák, akik úgy fölvágtak az asztalra, hogy csak úgy nyekkentél, aztán csókolom. Arra nem számítottam, hogy ugye senki semmit nem mond el. Ez nagyon nehézé teszi, mert hogyha elmondja, és te számítasz arra, hogy az fog következni, sokkal együttműködőbb vagy, mint az, hogy mindig várod a következő utasítást. És ugye ezen vannak szokva, hogy üljön le, álljon fel, tegye ide, nyújtsa ki, fogja be, csukja be, stb. És nem tudod, hogy miért, ez nem jó. Ha tudod, hogy miről az együtt, mint mondjuk én együttműködő beteg voltam a legutolsó időkig, a végén már nem tudtam az lenni, mert állandóan hánytam, és az nem volt igazán a kedvenc együttműködésem. Ez a fajta ridegtartás, ez döbbenetes, és akkor van egy gép, amelyik a halált sugározza valahol, akárhogy is nézzük. És akkor ott az ember megpróbál kedves lenni. Nem nagyon vitelezték ezt, alig várták, hogy jöjjön a következő. Valószínű, hogy erre nincs is idő, és nincs rá energia. Csak még arra sem, hogy vételezze, hogy na ez egy kedves ember, és úgy köszönök neki. Ők kezelnek X urat, akinek ez a betegsége van, de igazából az X úr ebben a legkevesebb. De minek van ott, érted? Ügye van a betegségét, és bizonyos fokig ezt sikerült is megtennem, mert akkor gyakorlatilag fölfeküdtem az asztalra, hogy beállítanak, ráadásul klaustrofóbiás az ember, és akkor leszorítják a fejét, úgyhogy meg se tud moccanni egy kosárba. Az elég riasztó, igen, és akkor ott nem lehet ordítozni, hogy azonnal engedjenek ki, ugye semmi, hanem eldöntöttem, hogy elalszom. És akkor bealudtam a sugárzás alatt, és javába horkoltam, amikor bejött a nő, magán kívül volt, maga itt alszik. Jó lehet aludni. A legtöbb esetben legalábbis egy ilyen félkómás állapotba tettem magam, hogy a klausztrofóbiám ne jelentkezzen, és akkor egy jókatócniók álltam a kubaldágyút. Nagyon nem is voltam jelen. Ültünk sorban, nem egyszer ugye várakozni kellett. Úgyhogy másfél-két órákat ott vártunk, és akkor természetesen beszélgettünk. Már mindent tudtam a családjukról, meg hogy mit szeret főzni neki, meg egyébek, de arról, hogy én meg fogok halni, erről nem tudtunk beszélni. Hogy tényleg már majdnem, hogy bizalmi kapcsolatba kerülsz, és ez egy teljesen tabu téma, le van zárva. Egyfejebb ilyen féltréfás megjegyzés, hogy majd, de nincs igazából. Hát akkor miért engedte meg? De hát nekem két kis gyerekem van, akkor én miért kaptam rákot? Erre mit mond a lelkész?
És te mit mondtál?
Nem kérdeztek ilyet. Csak helyette tettem föl. De ez a kérdés.
Hát magadnak is kell valamit mondani.
Nyilván magamnak is, hogy először magamnak kell, amikor ugye kiderült ez, hogy nekem egy ilyen betegségem van, és szembesültem ezzel, az egy-két napos mánik nálam is fennállt, hogy szalad fűrőszfához kapkod a vargához, hogy most akkor mi van. Ez hihetetlen gyorsan elmúlt azért, én ezért nagyon hálás vagyok, mert az Úristen az végig velem volt. Azt tudtam, hogy velem van, és akkor most mi a helyzet? Hát akkor is helyzet van, nem is gyenge helyzet, de onnantól kezdve én teljesen lenyúltam. Én nem éltem át olyan értelemben ezt a fáni halálfélelmet, csak az, hogy a túró lesz itt nekem, fájni fog, meg mi lesz, hogy fogok beszélni, hogy ilyen általános problémáim voltak.
Amikor nem tudsz enni, meg ilyenek.
Meg, hát ki tudja, mert mivé fajul az, mert szájában legrosszabb helyen van. Ráadásul, mintán nem voltak fájdalmaim. Ezért ez fontos. Fájt, amikor sugaroztak a végén, persze, meg a kemóval is már voltak fájdalmaim, de maga a betegség és az összes műtét, meg minden teljesen fájdalommentes volt. Én nem mondhatom azt, hogy gyerekek, ez borzasztós, hogy fetrengtünk az ágyon, és ordítottunk, és vártuk a morfiumot, meg olyan technikák vannak, hogy gyakorlatilag fájdalommentes utána is, mert attól féltem, hogy majd a műtét után lesz egy erős, ilyen fájdalmas korszak, nem, betesznek egy finom kis dréncsövet, azzal kivezetik a folyadékokat, a feszültségek nem keletkeznek a sebbe, gyakorlatilag nem érzel semmit. Eddig megúsztam nagyon minimálisnak mondható fájdalmakkal. Mert akinek állandóan jelen van a fájdalom a testébe, az egy teljesen más helyzet. Fölőrli a lelki energiáit teljesen, és a kilátástalanság ott van. Holnap is fájni fog, meg holnap után is, és az egy szörnyű állapot. Én arra nagyon nem tudok mit válaszolni, hogy a drága testvérem, hát tűrtürelemmel, hát persze. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Odáig tudok autentikusan nyilatkozni, amit én átéltem, az se kevés, mert egyszer volt egy valódi szenvedésem, amikor égési sérülésre kerültem kórházba, és hogy ez nagyon fáj, mint tudjuk, és nem röviden, hanem hosszantartóan, és meglehetősen kilátástalanul tud fájni egy ilyen igazi égés. Ugye Jób könyvét olvasgattam a kórházi ágyon, és akkor a Jóbnál odaérkezett, az úr elé állt, ugye Jóbnak megjelent, és mondta, hogy Jób, én vagyok az Isten, tulajdonképpen azt csinálok, amit akarok. Hát a pillanatok kezdve én nálam feloldódott ez a kérdés, hogy miért pont én, miért ment rá a nyaram, miért történt ilyen buta baleset, és mi vagyok a hibás, és így szenvedek már hónapok óta. Készenlétben pillanatban megszűnt.
Ez azért egy drámai dolog is, nem? Hogy a Jóisten azt mondja, hogy azt csinálok én veled, amit akarok.
Abszolút. Azt tudja, aki az Úristen elé állt, és azt mondta, hogy én vagyok az. Kész, onnantól kezdve nincs miről beszélni.
De nem voltál dühös erre?
Nem, egyáltalán nem. Akkor megértettem. Ez egy Isten történés volt az életemben, és abban a pillanatban, ha az Isten történik velem, onnantól kezdve nincs több kérdés.
Na de ezt kell tudni, hogy az Isten jó.
Nem kell tudni, azt kell tudni, hogy az Isten az Isten. Az, hogy jó vagy rossz, ez egy második kérdés. Persze, egy jó.
Tehát az Isten tényleg egy ilyen démonnak érzékelem.
Nem démonnak, nem. Egy olyan hatalomnak, ami messze túl van. Ez nem az a dimenzió, ahol kérdéseket lehet föltenni. A Krisztus látom, dimenzióban lehet kérdéseket feltenni, de ebben mondtam így, hogy mesterséges fogalommal, hogy az Isten dimenzióban nem teszel fel kérdéseket. Vagyok ott egy porszám. Krisztus itt járt a Földön, és emberként élt, és egy csomó minden azonosságunk van, és ismerősök vagyunk ilyen értelemben, nem csak ő ismer minket, hanem így mi is őt. De a jóbbi dimenzió, hogy elé áll az Isten, hogy én vagyok a Teremtő Isten. Oké, főnök, tehát nincs kérdés, több kérdés nincs. És nekem nem is hiányzott utána, hogy én kérdezek. Az Úristen azt mondta, hogy itt vagyok, amit akarsz. Semmit nem akartam utána, mert gyógyultam magamtól. Egyébként ezek az Isten történések, ugye néhány nagyon brutális baleset az életemben, amit úgy úsztam meg, mint a paplanok közt, várnák közt lettem volna, pedig a kocsim a fél erdőt kivágta. Tudomásul vettem, hogy igen, meg kell csinálnom, amit ellen óckodok, meg elegem van, meg nem, nincs elegem, uram, bocsánat. Megyünk tovább. Kihúztál, miért húzták? Egészen elképesztő szituációban három volt. Hát berepültem a legregyi patak medrébe, és fölhengerettem, és kivágtam a fákat, és minden egyes alkatrészen ripityára tört a kocsimnak. Hideg volt még, de nem volt már olyan hideg, ki kellett rohannom a szórványba. Karácsony szent napján volt, csak akkor téptem bele, ugye listán jég ott, és esély nem volt. És körülbelül így, hogy most én lefeküdnék óvatosan, betakaróznék, körülbelül így érkeztem meg. Láttam, hogy most akkor nem tudok mozogni, most eltört a vállam, eltört a lábam. Kezdek ott ficeregni, most nagyon fog fájni. Nem fáj, semmi sem. Csak koszos vagyok, mert nyakamba hullott a kocsi szemetje, ennyi volt az egész. De nem itt mondjon az ember, érted?
Szóval a jó Isten téged így megtart.
Igen, amidig úgy gondolja, hogy szükséges megtartani. Én nem érzem, hogy most meg akarok halni, vagy megfogok. Viszont, hogyha itt további ilyen problémák keletkeznek, hát én azt el tudom fogadni. Be is csaptam, hogy a nővért, mondtam a nővérkének ezt, hogy én nekem van a fejemben statisztika, és ez azt jelenti, hogy a felfedezéstől számított másfél év, mert 35 éve temettek, úgyhogy én mindenkóta tényedet ismerek, de nekem elég nehéz magyarázni bármit. És azt mondja, igen, ez így van, na mondom, látja, már egy éve beteg vagyok. Csak visított, hogy jaj, nem ezt akartam mondani. Azt gondolom, hogy én mondjuk rá fogok erre a másfél évre cáfolni, de hát valószínű, hogy limiten belül leszek. Ez lehet 4 év, 5 év is, meg 1 év is, ugye? Tehát tudok speciál egy horgászról, akinek mondták a aprósejtes tüdőrákra, hogy 3 hónap, és akkor eladott mindenét, kiment a Kis-Duna partján, vette egy üdülőt, és azt mondta, hogy akkor itt az utolsó hónapjaimat itten töltöm ki a szabadba, ez volt 12 évvel ezelőtt. Tehát ilyen is van, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy ő hívő vagy nem hívő. Pszichéje, ő meg együttműködött úgy a szervezet, hogy elmúlt. Átéltem azt most itt a kórházban, nem voltam teljesen normális, ott éreztem azt, hogy megyek lefelé. Én életösztönszerűen üvöltöttem ki magam a kórházból, hazajöttem, és másnap lefelé lettem, mint a Fönix. Előtte meg azt sem tudtam, mit beszélek.
Mert ez a legutóbbi kórház.
Igen, és akkor mondtam, ha ki kell kerülnöm, akkor meggyógyulok. Tehát ezt elhatároztam, hogy én kiordítom magam, ki is jöttem, meg is gyógyulok. És akkor még ugye jött az, hogy még akkor itt kitalálták, hogy akkor viszont menjünk be a kék golyóban, általában akkor elhoztam a puskámat, hogy a kék golyó, akkor kaptak egyet.
Van egy kék golyócskád a puskában.
És másnapra annyira jobban lettem, hogy egyszerűen meg voltak rökönyödve, hogy ez hogy lehet. Mert hogy az erőtartalékaid, ha elfogynak zéróra, ilyenben racionálisan értem, hogy gyógykezelni kell. De ha oda bevisztek gyerekek, akkor meg fogok halni. Tehát egyszerűen elfogytak teljesen az erőtartalékaim, és majd emelt fővel saját lábon bemegyek, hogy itt vagyok, gyerekek.
Tudja, ezért nehéz, hogy egyfelől nem értesz hozzá, mennyivel ő az orvos, mert még mégis csak te vagy beteg.
És én vagyok beteg, és az azért ennek nagyobb szerepet kell adni, hogy én vagyok beteg, és nem a doktornéni. Mint ahogy rettenetesen sokat harcoltam, és néha azt hiszem drasztikus is voltam, hogy azt tegyék, amit én kérek, és ne azt tegyék, amit ők gondolnak. Tehát ne tegyen velem jót, ha én azt nem kérem. Mi nekem a jó, kérdezze meg, én megmondom. És nem kérdezi, hanem csinálja. Na most nyilván valaki, hogy a haldoklik és ordítozik, hát mi lenne a jó, hát morfium vagy bármi. Nem erről beszélek, hanem amikor ezt még racionálisan saját magadat is érezve, egy folyamatokban gondolkodva látod a helyzetedet, és akkor azt mondod, hogy ez kéne nekem, vagy így kéne, és akkor nem, az nem, és mondja, hogy milyen jó, és hozza, meg tömi beléd, meg akarja, meg eddig ez ment, hogy majd mi megmondjuk, hogy milyen jó neked, ezt még az orvos se tudja megmondani. Nekem kell, vagy vele együttműködve, hogy mi a jó nekem. Jó tapasztalatok voltak ilyen szempontból, hogy én magam ezeket a hibákat ne kövessem el, hogy úgy akarok segíteni valakin, hogy nem kérdezem meg tőle, hogy ő mit szeretne. Nyugat-európaiak attitűdje volt, amiben nagyon sokszor majdnem belebuktunk, amikor ők jöttek és segítettek, és hozott valamit, ami kétszer annyiba került, mint az egész dolog, amiről szó volt, ugye, és
ezt nem... Ez a holland segítcsomagok
satira. Inkább ezek a segítő csoportok vagy akciók, mert azért persze alapvetően én nagyon hálás vagyok, az egész életem gyerekkorom, mert az hollandoktól függött nagyon erősen, hogy egyáltalán föltünk húzni egy cipőt, mert annyira szegények voltunk. Ettől függetlenül ez nagyon sokszor volt, hogy megmondták, hogy mi a jó nekünk. Láttam apámon is, hogy ő is zavarban van, és akkor az ő kedvükért kénytelen elfogadni azt, amivel abszolút nem ért egyet. Ez nem segítség.
Akkor beteg lettél, azt mondtad, hogy mostantól kezdve csak igazat mondhatok.
Ez súlyos mondat volt. Talán azt kellene mondanom, hogy nem is jó szó az, hogy igazat, mert adott esetben nem tudod, hogy mi az igazság, hanem hogy fölöslegeset ne. Ne beszéljünk fölöslegesen, inkább hallgassunk. Tehát a hallgatás sokszor többet ér, mint a beszéd. És talán már felesleges gondolatokkal ne foglalkozunk. Persze ez nagyon nehéz, mert az embernek nagy kert az agya, és ott kószálnak a gondolatok, de azért lehet irányt adni neki.
Ezt azért mondtad, hogy a szájadban van a probléma, nem?
Persze, hogy ki tudja, meddig tudok beszélni. Voltak ilyen nagyon prózai vigasztalások, hogy akkor majd írsz. Hát én nem vagyok írófajta, én beszélőfajta vagyok. Ha nem tudok beszélni, akkor végem. Van. De nyilván az egy erős gondolat, elszánás is volt mögötte, hogy csak igazat mondjunk. Mi az igazság? Azt remélem, hogy talán kevesebb ostorságot mondok. Mégiscsak öregszem meg bölcsülök, és a betegség ezt így katalizálja. Talán annyi hülyeséget nem beszélek, mint mondjuk korábban. Mert szemlélődni jobban, meghallgatni. De az életkori sajátosság is egyébként, vagy ajándéka az idősödésnek, de még a betegségnek is, hogy szemlélődsz és gondolkodsz, megértesz. Egy csomó dologgal megértőbb vagyok. Jön neki semmiatt, hogy nekem mondjál, mert én nem fogom leszidni, meg nem fogok ítélkezni. Akkor egy kis szeretetet még levesz hozzá, akkor elkezdhet akár még gyógyulni is. Ugye vannak ilyen történések, azért a beteg ágynak nevezett szituáció, ez mondjuk nálunk azért egy nyitott helyzet maradt. Parókiának a földszintje nyitott ugye a gyülekezetre, ugye, tehát én nem szigetelődtem el. Folytattuk a gyülekezeti életet, csak bizonyos dolgok van, amelyek korlátozott, tehát nem megyek szószékre egyelőre.
Nem ott kapva mentél, és nem, a szeretetről beszéltél.
Csak arra a rövid időre, akkor még nem volt Orbáncom, ugye? Bár iszonyúan le voltam gyengülve, akkor már nem tudtam, hogy a cukromból áll meg, de az nagyon jó volt. Hosszú idő után még eldöntöttem, hogy prédikálok, úgyis éreztem, hogy kell. Mivel most a kalauz szerint, egykor nincs három, te jó Isten. Ó, nem beszélünk a szeretetről, mert csak köszönj, hát igenis a szeretetnek a szakértőinek kell lennünk. Különben minek vagyunk? Nem szeretünk, hogy vagyunk Krisztusnak a katonáját, ne vicceljünk már. De szeretet az az igazság, és arról beszélni kell.
És azt mondtad, hogy a teljes szeretet legyőzi a félelmet.
Az meg az én tapasztalatom, igen. Belépünk a kék golyón, ugye, és átélem mindig újra, hogy eltévedtem a kerekerdőbe, és ott vagyok a bejáratnál, hogy ki így belépsz, hogy fenn, de reménnyel. Oda festem, hogy igenis a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Az Isten szeretete.
Hogy az Isten téged szeret?
Igen, az, hogy engem szeret, az a teljes szeretet, igen. Tehát a Krisztus van, nincs félelem, mert a Krisztus a teljes szeretet. Onnantól kezdve egy másik dimenzióban vagy igazából, itt meg csak vendég vagy. Te nem ez az igazi léted, nem ez, nem. Már neked ott megvan a kettős állampolgárságod, és az az igazi. Nekem ott nagyon sokat mondott hirtelen ez, hogy a teljes szeretet kívülzi a félelmet. Az, hogy a félelemnek a vára palotája, szakértelme, ott van minden, és akkor oda bemész, és már hányni kezdesz, amikor megállsz a küszöbben, mert már annyira a tortúrát már nem bírod, megfáradtál. És hát ebben most újra kell magamat egy kicsit alkotni, hogy úgy menjek be, hogy jöttem, láttam, győztem, mert még fognak a bőven adni ezt, azt nekem. A teljes szeretet nem pusztán csak annyi, hogy engem nagyon szeretnek, meg még annál is jobban. A teljes szeretet az azt jelenti, hogy az egész mindenség magára öltözte a teljes szeretetet. Te itthon vagy.
Az, ki az Istent megesmélheti, jó téteményit eszében veheti. Annak szent lélek szívét gerjeszti, háladásra őtet serkengeti. Dicsérd én lelkem minden erőddel, az nagy Úristent az ő szent nevével. Áldjad az Isten mind életeddel, el se felejtsed jó téteményével.
E dallal és a mai műsor összes zenéjével a vasárnap elhunyt Kobzos Kis Tamásra emlékeztünk. Most hallgassák meg híreinket.
Az e műsorban elhangzott gondolatokból jelent meg egy könyv. Fekete Ágnes 4 hét adventi gondolatok című könyvének bemutatója november 13-án pénteken 18 órakor lesz Budapesten a Törökpál utca 6 szám alatti Adna Caféban. Kodácsi Tamás és Rikszer Ádám bevezetőivel folytatódik a Gondolkodó Szeretet, Gondoskodó Szeretet sorozat, amelynek címe A másik ember társ vagy versenytárs. Az előadás november 17-én kedden 18 órakor kezdődik Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatt. A reformáció magyarországi kibontakozásáról tart előadást Vargáné dr. Balogh Judit november 16-án hétfőn 18 órakor Egerben a Calvin házban. A 25 éves Kallódó ifjúságot mentő missziós támogató alapítvány ünnepi megemlékezést tart előadásokkal, beszélgetésekkel november 16-án hétfőn 10 órától a pécsi Zsolnai negyed E78-as előadótermében. A dunántúli református gazdálkodók második találkozóját rendezik meg Hagyaték és Hagyomány címmel november 14-én szombaton 10 órától Pápán a teológia dísztermében. A Magyar Tudomány ünnepe sorozathoz kapcsolódva tudományos ülésszakot doktori és díszdoktori avatás tart november 17-én, kedden 10 óra 30 perctől a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Hálaadó Isten tiszteletet tartanak a gyülekezet megalakulásának 75. évfordulóján, november 15-én vasárnap 10 órakor Csepelen, a Királyerdői Református templomban. A kelenföldi barokesté keretében alföldi Borús Csilla ad orgonaestet november 14-én szombaton 17 órakor Budapesten az október 23-a utca 5 szám alatti református templomban. Pitti Katalin lesz a vendége a Tabulatúra Régi Zeneklub legközelebbi találkozójának november 16-án hétfőn 19 órakor Budapesten a Szilágyi Dezső tér 3 szám alatti gyülekezeti nagyteremben.
Márk evangéliuma 10. fejezetéből, a gazdag ifjú történetéből egy mondatot olvasok. Egy fogyatkozásod van, eredj, add el minden vagyonodat, add szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És gyere, kövess engem. Nincs olyan őszinte ember, akinek ezt olvasva ne futkosna a hideg a hátán. Valamit mindannyian érzünk. Jaj, most mit kell tennem? Eszünkbe jut Szent Ferenc, aki ez alapján hagyta út Assisi otthonát. Aztán mentegetjük magunkat, azért én nem vagyok olyan gazdag, a szomszédnak több van, meg Magyarország igazán nem a leggazdagabb ország, hol vagyok én, különben is annyit adok másoknak. Mondjuk a magunkét, és ezzel nem vesszük észre, hogy ugyanabba a csapdába esünk, mint ez az ifjú. A pénz, a vagyon felől értelmezzük ezt a mondatot. Pedig Jézust borzasztóan nem érdekelte a pénz, se akkor, ha volt, se akkor, ha nem. Neki teljesen mindegy volt, hogy milyen van az embernek. És különben is gondolja valaki, hogy Jézus el akarja szedni azt, amit összedolgoztunk. Az a rettenetes anyagias szemléletünk az, ami miatt a pénzről kezdünk gondolkodni a mondat hallatán. Kuporgatásainkat tükrözi vissza. Ezt a félelmes pénzéhes létünket, hogy elkezdünk magyarázkodni. De nem ez a lényeg. Jézus a mélyben bizalmat kér az embertől. A mi világunk igazán a gazdag ifjú világa. Kösd be a biztonsági övedet. Biztonságos befektetésekbe tedd a pénzed, amit a bankban persze biztonsági őrök vigyáznak. Végezz biztonsági mentéseket a biztonságos védelemmel ellátott számítógépen. És a legkeményebb elvárás, hogy a halál után is biztosíts be a családot, mert milyen apa az, aki bármikor meghalhat, és ne talán otthagyja a családját a semmiben. Biztonság és biztonság mindenhol. Jézus kérése ma hozzánk a bizalom. Elmered engedni biztonságodat a bizalomért? A biztonsági kínálat mindig az ember félelmére appellál. Azt hiszem, hogy ez a fiatal ember is igazából tele volt félelemmel. Mert az ember megijed néha magától is. Talán nem lesz elég erőm, nem fogok kitartani, egyedül maradok. Mi lesz velem? Félek. A félelem nem engedi meg a bizalmat. Ugyanakkor a félelem egyfajta vágy is. Ha például félek attól, hogy becsapnak, akkor ezt érdemes átalakítani így. Vágyom arra, hogy őszinte légkörbe legyek. Ha félek attól, hogy egyedül leszek, akkor vágyom a közösségre. Ha ki tudjuk bányászni valamiképpen a szívünk mélyéről az igazi vágyainkat, akkor jó döntéseket tudunk hozni. Mert ezek már a bizalomról szólnak. Jézus mindig kézzelfogható, valóságos és konkrét volt az emberekkel. Mit akarsz, mire vágysz a mélyben? Tedd meg és kövess. A bizalom útja ez a fajta kibontás. Formáld át a félelmeidet, vágyakká, visszájukra, hold meg Jézus szavát. Adja Isten, hogy legyen bátorságunk az ő bizalmába kapaszkodni. Amen.
De kivált képpen, ó, te én lelkem, áldjad az Isten te minden időben, mert téged adott ez szegény testben. Szent fia által ismét hozzávészem.
elköszönök gyártásvezetőnk, Hegyi Gyöngyi technikai munkatársunk, Simon Gábor nevében is Fekete Ágnest hallották. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-111-8-as budapesti számon és a 0630-333-111-8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146, Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.